4:49 a telefonon, a túlsó végén pedig Víg Zoltán, az Eurocomment Podcast szerkesztője. Szervusz, üdvözöllek, jó reggelt! Ugye tegnap foglalkoztunk már vele, a világ meg csak pislog szombat óta, amikor is gyakorlatilag elrabolták Nicolás Madurót, venezuelai elnököt. Ugye korábban is volt feszültség, hiszen tudtuk, hogy ugye reptér, vagy nem reptér, hanem légtérzár is volt már. Többen decemberre prognosztizálták, hogy valami fajta katonai akció lesz. Szerintem ebben a formában, ami történt, így talán nem nagyon számítottak rá. Ugye a világ reagált sokféleképpen, az Európai Unió 27 tagállamából 26 egyetért, egy Magyarország valamiért ezzel a szöveggel nem. Az első kérdés az, hogy ez így megtörténhetett, és tényleg meglepetésszerűen. Mit jelez az Európai Unió, hogy mondjam, érdekérvényesítési vagy diplomáciai szempontjából, Zoltán?
Azt tudom mondani, hogy ha az a szó elhangzik az utóbbi 3 napban, hogy Venezuela, akkor Európában az európai EU tagállamok és NATO tagállamok fővárosaiban, a kormányokban pedig felvilla a NATO és az Ukrajna szó is egymás mellett. Ugyanis az európai politika lényege Trump elnökválasztási győzelme óta az volt, hogy valamilyen formában igyekezzen lenyesegetni Donald Trump hát neoimperialista külpolitikájának ezeket a nagyon veszélyes dolgait. Emlékszünk arra, hogy milyen sokkot okozott a Kanada, majd Grönland bekebelezésére tett amerikai célozgatás, ami a jelek szerint egyébként továbbra is az asztalon marad. És Venezuela kapcsán is tudni lehetett, hogy az amerikai kormány ezt a Trump adminisztráció komolyan gondolja. Az előjelek arra mutattak, hiszen ez az a retorika már valamikor ugye decembertől egyre élesebbé vált, hogy lesz katonai akció, de hogy milyen pontosan szemléletet tudni. De hogy ez bekövetkezett, és erre mi az európai reakció, az önmagában tanulságos. Nem győzöm hangsúlyozni, hogy olyan, hogy EU jelenlegi formában, mint centralizált kormány nem létezik. Tehát a tagállamok rendszerű szertágozó érdekei és álláspontja alapján kell időnként közös közleményeket megfogalmazni. Ez viszonylag hamar sikerült megoldani, méghozzá úgy, hogy az európai tagállamok egyrészt nem minősítették az amerikai beavatkozást jogi jelleggel. Tehát mondhatni, hogy hát ez egy sajnálatos esemény, de ami eleve mondjuk a Maduro illegitim diktatúrája irányult, ugyanakkor közvetetten mégiscsak elítélték az Egyesült Államokat, mert ugye nem tartotta be a nemzetközi jogot.
Na jó, ugye itt állj, egy pillanat, Zoli. Itt ugye azért ez egy hangsúlyos dolog, hogy a maga az Unió, ugye ezt nem mondja ki egy kerek perec, amit egyébként az összes szakértő, meg mindenki, aki ezzel foglalkozik, bemond, hogy ez a nemzetközi joggal teljes mértékben szembe megy, tehát teljesen illegál. Mi az oka annak, hogy így finomkodik az Unió egy ilyen kérdésben?
Az oka egyszerűen Donald Trump, és az, hogy a legtöbb európai fővárosban nagyon félnek attól, hogy valamivel magukra haragítják Donald Trumpot, aki gondol egyet, és a nyáron elfogadott kereskedelmi megállapodást felrúgva mondjuk újabb vámokat vet be az európai vagy európai uniós termékekre. Az elnök kiszámíthatatlan, tehát ezért óvatosság, és ezért fogalmaznak ilyen, hát ha Donald Trump nem érti, hogy két lépésben ugyanaz az eredmény, hiszen valaki feltúlít akar, hogy tartsa be a nemzetközi jogot, akkor ez nyilván benne értetődik az is, hogy az illető nem tartja be a nemzetközi jogot. Tehát ez a jezsuita szőrszál hasogatás az adott, de ugye tegnap az Európai Bizottság székházában a jelenlő újságírók szinte őszinte elképedéssel tapasztalták, hogy a bizottság szóbűvői ezen a 3 mondaton kívül semmi mást nem tudnak elmondani. Hiába próbálták őket rávenni, hogy próbálják értelmezni, akkor most hogy tekintünk az Egyesült Államokra, és a többi, és a többi. Az európai álláspont viszont az, hogy és szerintem én erre tenném a hangsúlyt, mert ez nagyobb konfliktus jelent majd akár Washingtonnal, de áttételesen akár Moszkvával is, hogy a venezuelai átmenetet a venezuelai népnek kell lebonyolítani, nem pedig külső erőknek. Tehát ha belegondolsz abban, itt a részletekben és a megfogalmazásokban már komolyabb ellentmondások és ellentétek vannak, és a következő időszaknak a nagyon ideges nemzetközi diplomáciai nyilván arra fog irányulni, ezeket a részleteket lehántsa. Például jó lenne tudni, hogy a venezuelai népnek az Egyesült Államok kormánya mekkora beleszólást ad. Mert a jelen pillanatban ugyanolyan forgatóként, hogy a chávezista rezsimmel, aminek Maduro volt, az elrabolt Maduro volt a vezéralakja, simán kiegyezne az Egyesült Államok, ha visszakapná az olajipari érdekeltségeket, vagy eszközöket. Az viszont szörnyű csapás lenne az Egyesült Államok nemzetközi presztízsére mondjuk a nyugati világban, ha kiderülne, hogy az emberi jogokra és a venezuelai nép elnyomott helyzetére való tekintet nélkül nekik elsősorban az olaj, az amerikai olajcégek helyzetének visszaállítása volt a lényeg. Tehát itt nagyon fontos a következő időkben, hetekben, napokban mi történik, mert a helyzet egyelőre roppant kaotikus.
Hát az, hogy a nyersanyag áll a háttérben, ez nagyon... Szerintem nem is kérdés. A kérdés az, hogy ugye 20 évvel ezelőtt, ha emlékszel, akkor az akkori washingtoni politika attól aggódott, hogy ugye az ős ellenség, a kommunizmus, meg a baloldal, az nem, hogy távolabb került, hanem közelebb, hiszen Dél-Amerikában egymás után az különböző országokban baloldali vezetés jött. És ugye tegnap már megemlegette, vagy felemlegette Kolumbiát is, mint potenciális ellenfelet Donald Trump, tehát hogy ez egy meglehetősen, hogy mondjam, hát igen, egy érdekes hozzáállás, és akkor én nagyon eufémisztikusan fogalmaztam ezt meg.
Igazából 100 éves, bár nincs a számú, pontosan nem, 200 éves elnézés a 100 éves lazatévedésed, mert ugye Monroe amerikai elnök 1823-ban, amikor előállt a róla elnevezett doktrínával, amit röviden úgy nevezek, hogy Amerika az amerikaiaké, az nem volt más, mint az Egyesült Államok üzenete az európai gyarmattartó hatalmaknak, hogy el a kezekkel a két amerikai kontinenstől. Az még nem volt annyira egyértelmű az Egyesült Államok imperialista gondolkodásának megtestesülése, de az európaiak távoltartása volt a lényeg. Most is egyébként a külső tényezők, vagy riválisok távoltartása, elsősorban azért Kínáról beszélünk, a lényeg. Másrészt, ha megnézed a térképet, akkor valószínűleg a most már ugye, nem a személyi kultusz minden jelenélkül emlegetett Donroe elv kapcsán, tényleg kirajzolódik, hogy Donald Trump Grönlandtól, tehát az északi sarkvidéktől Kanada északi területein át egészen az argentin tűzföldig valóban úgy gondol az egész amerikai nagy kontinensre, mint az Egyesült Államok kizárólagos terrinovára. Ami egyébként a te szavaidból is nyilvánvalóan fakad, és nem számol azzal, hogy az illető országokban mi ennek a reakciója. Mert ne felejtsük el, hogy a Los Gringos, az észak-amerikaiak, a Yankee Kennedy ellenőrzés és a különböző latin-amerikai nacionalizmusok megerősödése nem elválasztható az amerikai, mondjuk ilyen külpolitikai vagy imperialista nyomástól. Milyen furcsa, hogy a 70-es évek óta megbosoljuk az amerikai imperializmusra való hivatkozást egyébként, de a rendszerváltás után teljesen aditnak tűnt, és most újra feltűnik ez a jelzős szerkezet.
Igen,
és érdekes, és nagyon sajnálatos.
Ez így van, és ráadásul ugye mondjuk, amit megint csak egy kicsit értetetlen, hogy hát saját magát is lábon tudja lőni ezzel, hiszen a hispán ajkú lakosság az Egyesült Államokban gyakorlatilag megelőzte az afroamerikait, elnökválasztó igenis egy nagyon komoly közösség, és hogyha itt folytatódik ez a fajta hozzáállás, akkor bizony idén, ha jól emlékszem, félidei választások, könnyen lehet ebből nagyobb baja is Donald Trumpnak.
Az amerikai latin közösség, a spanyolajkú közösség politikailag ugye a hagyományok szerint inkább republikánus érzető és republikánus szavazó, elég Marco Rubio-nak nézni, aki maga is amerikai külügyminiszterként és nemzetbiztonsági főtanácsadóként kubai származású, és nyilván az Amerikában élő kubai, venezuelai, ekvádori, kolumbiai emigráció alapvetően egy rezsimváltásban lenne érdekelt odahaza. De ha azt tapasztalja, hogy a rezsimváltás elmarad, vagy inkább az ottani elittel való amerikai üzleti alapú megegyezésbe torkolik, nyilvánvalóan a lelkesedését csökken, viszont az illető országokban, ugye mindig tegyük hozzá, hogy ez a latin-amerikai nacionalizmus mindig alábecsülték. Például Kubában nem a kommunista eszme tartja a de facto a Castro hatalmat, Castro rezsimet hatalmon immár számolként több mint 80 éve, hanem az, hogy a kubai nacionalizmus elsősorban az amerikai nyomással szemben fogalmazza meg magát. Lehetnek majd kubai emigránsok, akik örömmel visszatérnének, de a Szovjetunió megszűnése óta a kubai rezsim nem olott össze. Ha csak nem az lesz a következő célpont Donald Trump térképén.
Nagyon szépen köszönöm az elmúlt percben Víg Zoltánt, az Eurocomment Podcast szerkesztőjét hallották. Egy kis zene, egy kis közlekedés, 8:30-kor rövid hír.